Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Könyv és filmajánló rovatunk állandó szakértője, segítője dr. Téglás Péter, és már nem is kérdezem meg, mert látom a kezében a könyvet, egy igen testes könyvet fog most ajánlani, de bizonyára nem véletlenül. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok! Amit ajánlani szeretnék, ez egy osztrák szerzőnek a műve, Bécsi vér. Ez a címe, nem régi könyv, 2019-ben jelent meg, és napjaink gyorsaságára és felfokozott élettempójára jellemző, hogy nem csak, hogy a könyv nem régen jelent meg, hanem azóta már filmsorozatot is csináltak belőle, amelyet egyébként nem volt módon megnézni, az Epic Drama című filmcsatorna közvetíti. Műfaját illetően egy krimi. Na most, aki azért úgy nem szereti a krimiket, ne riadjon vissza, mert ennek a könyvnek én úgy gondolom, hogy nem az a lényege. Ez egy cselekmény fonal, ami véghúzódik a könyvön, viszont kitűnő alkalmakat teremt a szerző számára, hogy bemutassa a korabeli, tehát a századfordulós Bécsnek az életét, amely Európának egyik csodája volt abban az időszakban. Egész pontosan 1901-ről beszélünk, hát ugye tudva levő, hogy ebben az időszakban Bécs tényleg a kultúrának, a tudománynak a fővárosa. Nagyon egyszerűen arról van szó, ami a krimi vonalat illeti, hát ezt viszonylag gyorsan le tudjuk egyszerűsíteni. Egy ismeretlen, ám de rettenetesen kegyetlen ember először betör a bécsi állatkertbe, leüti az állatgondozót és az anakondát, a hatalmas nagy több méteres anakondát három egyenlő részre vágja. Hát ugye mindenki teljes értetlenséggel áll a dolog előtt. Ami az izgalmat fokozza, az az, hogy ez az anakonda a császárnak, Ferenc Józsefnek a kedve állata, időről időre megjelenik az állatkertbe, és akkor mindig ezt a akváriumot látogatja meg, és hát ugye most mindenki meg van rettenve attól, hogy hogy mondják meg a császárnak, hogy hát a kedvenc állatát ilyen borzalmas, brutális módon elpusztították. Hát ugye a rendőrfelügyelő az egyik főhősünk, aki ebben az időszakban, és ez a könyvnek egy nagy érteme, hozzáteszem, némi kritikaként természetesen a világirodalom klasszikusai közé a Bécsi vér nem fog bevonulni. A rendőrfelügyelő, és ez a könyv megismétlem nagy érdeme, hogy elkezdi a modern kriminalisztika eszközeit alkalmazni, a nyomkutatást, a vegyelemzést, a pszichológiát, a kriminálpszichológiát. És természetesen, hát hogyha pszichológiáról van szó, akkor ebben az időszakban ugye fölmerül a kérdés, hogy hát ki a világ legismertebb pszichológusa, pszichiátere, természetesen ekkor már nagyon intenzíven tevékenykedik Sigmund Freud. A másik főszereplőnk pedig Liberman nevezetű orvos, Freudnak a tanítványa, aki a Freudtól ellesett pszichoanalízist bevetve, azaz elfojtott vágyakat megértve, hogy mi ennek a módszernek a lényege, próbál egy karakterrajzot létrehozni az ismeretlen tettesről, ami segíti a nyomozást.
Itt vettem közbe azt a kérdést, ami megszoktuk, hogy valódi történetek. Na most ez a krimi megtörtént, vagy nem?
Ebből a krimiből semmi nem igaz, ebben a formában természetesen. Ami nagyon igaz, az a bécsi szellemi millió. Na most ugye Bécsi vér a neve, és akkor ugye fölmerül a kérdés, hogy vajon milyen vérre gondolunk mi itt? A gyilkos által kiontott vérre, vagy esetleg más vérre? Na most a hallgatók engedélyével én szeretnék néhány taktust bejátszani. Hát ezt kérem szépen, bizonyára fölismerték időközben a hallgatók, hogy Johann Strauss a Bécsi vér című csodálatos valcere. Tehát szabadon döntheti el az olvasó, hogy most akkor valóban a krimiben szereplő kiontott vérről, vagy pedig Johann Straussnak erre a csodálatos keringőjéről van ez szó.
Innen fogjuk folytatni. Addig töprenkednek, bár azt gondolom, ez költői kérdés volt, hiszen a könyv erénye, hogy a Bécs szellemi kulturális életét mutatja be a krimi mellett. Innen fogjuk folytatni, dr. Téglás Péter könyvajánlójában vannak, Bécsi vér című könyvet ajánlja nekünk.
Vendd és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a könyvajánlót dr. Téglás Péterrel. Frank Tallis Bécsi vér című könyvét ajánlja nekünk, mert igen terjedelmes, ám de a századforduló bécsi szellemi kulturális életét csodálatosan bemutató krimi, bár ez a vonulata inkább csak álca. Mesélj nekünk tovább.
A pontoság kedvéért megemlítem, hogy ugye a rendőrfelügyelőt, aki hát ugye minden módszert bevetve, a modern kriminalisztika eszközeit is bevetve keresi a tettest, Oscar Reinhardtnak hívják, és az őt segítő orvos, pszichológus, pszichiátert Max Liebermannak. Na most ugye a mi főhőseink járják az utcát, és élik a maguk zaklatott életét, és hát időről időre természetesen szükségük van arra, hogy néhány percre megálljanak és pihenjenek, és akkor bemennek valamelyik bécsi kávéházba. A kávéházba, ahol fantasztikus kávéillat van, a pörkölt kávéillat terjeng. Kérnek egy csodálatos kapucínert, és ahhoz reggelire egy frissen kisütött croissant valamilyen nagyon finom lekvárral. Tehát most ezt, amit ismertettem, nehezen tudtam végigmondani, mert még most is összegyűlik a nyála.
Ahogy a hallgatóknak is szerintem összegyűlt a nyála szájában.
Ilyen hihetetlen hangulatos betétek is szerepelnek a könyvben, hogy megismerjük a korabeli Bécs milliójét. Természetesen a könyvnek vannak részletei, amikor Bécsnek a másik arcát is bemutatja, a nyomort, a kilátástalanságot, a lakhely nélküliséget, és hát ugye azoknak a szerencsétlen prostituáltaknak a kiszolgáltatottságát, akik mondjuk Galíciából menekültek a borzalmas nyomor elől Bécsbe, és hát ugye Bécsben sem lesz sokkal jobb sorsuk. Ugye folyik a nyomozás, és ugye a Liebermann, aki hát okosabb és szélesebb látókörű, mint a rendőrfelügyelő, ezt ugye tegyük hozzá, és akkor fokozatosan egy kép alakul ki belőle, ahogy már említettem, ugye kialakít egy karakterrajzot, a freudi módszerrel kialakít egy karakterrajzot a lehetséges tettesről, és időközben az ő menyasszonyával, a jegyesével és annak a családjával elmennek a bécsi operába, ahol hát ugye mit néznének, meg mint egy Mozart operát, és a Mozart operák közül is a csodálatos Varázsfuvolát. Ugye hát tudjuk, hogy a Varázsfuvola Mozartnak talán a legkedveltebb és a legtöbbet játszott operái közül való, és talán a legösszetettebb és sok esetben nehezen megfejthető szimbolikával rendelkező opera, amely ugye nagyon komoly vitákat váltott ki a tekintetben, hogy Mozart ugye, aki szabadkőműves volt, ebben az operájában számos helyen leplezetlenül utal a szabadkőműves rituálékra, amit hát illene ugye titokban tartani. Na most hát aztán emiatt is terjedt el, hogy ugye Mozart nagyon korai és hirtelen halála 1791-ben arra vezethető vissza, hogy a páholytársak ez a titoksértés miatt őt megölték. Hát ez persze egy butaság, szó nincs erről, Mozart nem ebben halt meg. Na most ugye Max Liebermann nézi, élvezi az operát, és hát ugye látja, hogy a forgatókönyvnek megfelelően ugye van a kígyó jelenet, akit aztán meg kell ölni, és akkor Papagéno és Papagéna madarászoknak a csodálatos duettje, és aztán következik az éj királynőjének fantasztikus koloratúr áriája. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy némi elfogultsággal én Miklósa Erika előadásában szeretem a legjobban hallgatni. Rájön arra, hogy ez a gyilkosság sorozat, ez teljes mértékben megfelel annak a cselekményfonalnak, amelyet Mozart a Varázsfuvolában megkomponált. Tehát innentől kezdve a rendőrség és Reinhardt felügyelő azt figyeli, hogy vajon mi a következő eleme az operának, mert akkor biztos, hogy egy olyan áldozatot kell találni, aki ennek az operának megfelel, és hát ez valóban így is van. Végül is aztán kiderül, és remélem nem rontom el a reménybeli olvasóknak az élvezetét, mert nem ez a lényege a könyvnek, hogy egy olyan szerencsétlen emberről van szó, egy prostituáltnak a gyermekéről, aki már ugye szifilisszel születik a világ, de testileg egy rendkívül erős, ám de eltorzult arcú férfi, aki becserkészi érdekes módon is ügyesen ezeket a szabadkőműveseket is, az ő soraikba is beférkőzik, és ezzel a leplezéssel hajtja végre a szörnyű gyilkosságait, és azért a Varázs fuvola cselekmény sorozatának megfelelően, mert gyermekkorában, és itt a freudi pszichológia jön ismét elő, gyermekkorában egy olyan helyen nyomorog a prostituált édesanyjával, hogy a szomszédból állandóan a Varázs fuvolát hallja. Minden emberben ugye ez nagyon-nagyon jó érzést keltene, de a mi gyilkosunk a Varázs fuvolát szívből gyűlöli.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a regény ismertetőjét.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Mielőtt folytatod a regényt, az előző hét csodálatos dokumentum regényében egy picit hiányként róttad föl. Ez milyen stílusú, mire számíthatnak az olvasók?
Én úgy gondolom persze, hogy a műfajának és a mondani valójának megfelelően egy emelkedett stílusról van szó, tehát itt azért stilisztikailag valóban nagyon helyén való. Na most egy dologról nem beszéltem még a könyvvel kapcsolatban, ami különösen érdekes, hát a szerelmi szál. Ugye Max Liebermann, aki ugye zsidó származású, természetesen egy zsidó menyasszonya van, egy nagyon gazdag bankár család leányát jegyezte el. Csak hogy ugye ez a nyomozás során, és éppen a modern kriminalisztikával ismerkedés jegyében összejön, megismerik egymást egy angol hölgyel, aki a Bécsi Orvos Egyetemen hallgatja a különböző stúdiumokat, és elszenvedője annak, hogy egy hihetetlenül konzervatív, a későbbi nácizmus felé hajló rasszista professzor kitalálja, hogy mi keresni valójuk van a nőknek a felsőoktatási intézményekbe. Közismert és köztudott, hogy a nők agya az alacsonyabb rendű, a fölfogó képességük alacsonyabb rendű, és ugye ez a professzor kiűzi az előadásairól a nőket, egyebek mellett ezt az angol hölgyet is, aki rendkívül intelligens, hihetetlenül intelligens, és hogy hát azért a bonyodalmukat fokozzunk tetejébe, nagyon szép nő. A dékánnak is nagyon kínos ennek a professzornak ez a magánakciója, úgyhogy meg is inti őt ezért, mire a professzor ír a helyi újságban egy tudományos, ezt idézőjelbe tettem, egy tudományos értekezést a nők alacsonyabb rendűségéről. Na ez aztán végképp kiveri a biztosítékot, úgyhogy a professzor barátunkat el is űzik nagyon gyorsan Bécsből, átküldik Berlinbe, hogy hát ott folytassa ezeket az épületes elméleteit. Ez a hölgy, aki hihetetlen gyorsasággal tanul, és nagyon nagy fantáziája van a különböző orvosi módszerek és különböző testi jegyeknek az értékelésében és elemzésében, Liebermann doktorral közösen elemzi egész pontosan azt, hogy miben különbözik az állati vér az emberi vértől. Na most hát ugye addig elemezgetik ezt a vérkülönbséget, amíg hát forró szimpátia alakul ki közöttük, és hát ugye ezt azért tudjuk, hogy a forró szimpátiától a szerelemig már csak egy hajszál különbség van. Igen, ám csak hát ugye ott van az eljegyzett és társadalmilag igen magas rangon lévő menyasszony, akivel hát ugye ő elkötelezte magát, viszont ez a szerelem olyan heves lesz ez az angol hölgy iránt, hogy Liebermann vesz egy nagy levegőt, vállalván a rendkívül nagy botrányt, amely mindkét családban, az övében is, és ugye a menyasszonyéban is kitör, felbontja ezt a jegyességet, és akkor hát innentől kezdve nincs akadály annak, hogy ezzel a hölgyel szabadon kapcsolatot tartson. Egyébként pedig, hát ugye a menyasszony, akit hát gyorsan kimenekítenek Bécsből, és valami csodálatos hegyi üdülőbe visznek el, hogy hát segítség felejteni ezt a szörnyű szerelmi csalódást, igen hamar egy nyalka, talán magyar huszár fölkéri táncolni, és hát ugye szórakoztatja őt ezekben a bús napokban, és igen gyorsan megvigasztalódik.
Egy csodálatos Bécs szellemi kulturális életét bemutató regény, krimi, és mint hallottuk, érdekes szerelmi szál lehet a birtokunkban, ha elolvassuk ezt a könyvet. Köszönjük dr. Téglás Péter ajánlóját.
Köszönöm szépen.
Ne feledjék, Frank Taldis Bécsi vér című regényéről hallottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.